műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez a Fejben dől el alcímet viselő sorozatunk, a Nemzeti Sport Rádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ez alkalommal is természetesen dr. Lénárt Ágot, a habilitált egyetemi docens, akivel az elmúlt, hát mondhatom most már bő fél évben, minden olyasmiről beszélgettünk, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként érdemes tudni. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon érdekes témát érintettünk legutóbb, ugye a kommunikáció, illetve tulajdonképpen a bánásmód, és nagyon érzékeny területekre is elkalandoztunk, amelyek azt hiszem ma alapvetően az egyik legnagyobb fejtörést okozzák a felkészítő szakembereknek, akár utánpótlás porú sportolókkal foglalkoznak, akár olimpikonokkal, vagy éppen ugye a professzionális pályafutásuk csúcsán lévő személyiségekkel, hogy hogyan és miként lehet úgy motiválni, és úgy kihajtani a lehető legjobb teljesítményt a sportolóból, hogy közben nem átlépni azokat a kommunikációs határokat, amelyek adott esetben akár tartósan is mondjuk sebeket ejthetnek, akár egy pályafutás után. Ez már egy picit kapcsolódik ahhoz a témához, amit a mai műsorban szeretnénk körbejárni, ez pedig a siker, vagy a kudarc, adott esetben a fejlődés, illetve a hibajavítás témaköre. Egyik sem elválasztható természetesen a kommunikációtól, vagy a bánásmódtól, hiszen mindegyiket meg kell élni. És talán az egyik legtöbbet emlegetett, mondjuk itt tétel az utóbbi években, amiket én hallok, hogy bizony a sikert legalább annyira fel kell tudni dolgozni, mint a kudarcot. Úgyhogy kezdjük talán innen, mert azt is érdemes átbeszélnünk, hogy tulajdonképpen mit lehet sikernek tekinteni manapság, milyen életkorban indul el az, amikor egy gyerek a szeretett mozgásformát, a játékot, ugye, ahogy elkezd egy sportot, tulajdonképpen elkezdi megérteni, hogy van benne jutalom érzés, van benne siker, és mit tekinthetünk annak? Kérlek, segítsenek a megértésében.
Hű, de sok kérdés egyszerre.
Igen.
De akkor kezdjük talán a legelején. Először is ugye élvezni kell a játékot, hogy legyen kedve a gyereknek elmenni edzésre. Tehát amikor a szülő azt mondja, hogy a gyerek mindig sír az edzés előtt, akkor ott valami nem stimmel, tehát meg kell kérdezni.
Észre kell venni, hogy valami baj van.
Észre kell venni, hogy valami baj van. Viszonylag ritka, mint ami az óvodában történik, hogy ha már benyomtuk a gyereket, akkor már ott jól érzi magát, de inkább érdemes kideríteni a hátteret. A siker nagyon fontos, és Magyarországon azt gondolom, hogy nem megfelelően van még mindig a helyén kezelve. Tehát, hogy nagyon sok edző például azt mondja, hogy ha a gyerek jól csinál valamit, arra nem mondok semmit, mert az a normális. Nem normális. Mármint a visszajelzés szempontjából nem normális, mert arról szól a dolog, hogy emlékezzünk, mint a tűz-víz játékba. Ha megmondják, hogy merre felé kell menni, meg merre felé nem kell menni, akkor a fejlődés és az ezzel kapcsolatos eredményesség is jobb lesz. Viszont nagyon fontos, hogy az elején ne az eredményesség legyen a fontos, hanem a technikának a megtanítása, és ezzel kapcsolatosan nem baj, ha nem megy be a labda, de a fektetett dobás az már éppen tökéletes volt, akkor igen, azt meg kell erősítenünk, hogy ez rendben van.
És akkor ez kis sikerecske?
Pontosan.
Ezt tulajdonképpen kommunikálni kell, most megint visszautalunk az előző műsorra, illetve meg kell értetni a gyerekkel, hogy tulajdonképpen elért valamit, ami mindenképpen siker.
Így van. Aztán ebből lehet játékot csinálni, hogy kinek hány ilyen jó sikerült dobása volt, és akkor azt még külön lehet díjazni is, de például csapatsportágok esetében nagyon fontos, hogy a csapatért tett erőfeszítést kell a legjobban díjazni az eredménytől függetlenül. És hogyha ez megvan, akkor az fogja megadni azt a struktúrálást a szervezetben, a csapatban, hogy mit érdemes csinálni, mit nem, és hogyan tudom én legjobban támogatni ezzel kapcsolatosan a csapatot. Tehát a csapatnál ugye tudjuk, van az alakulás, a viharzás, a normaképzés és a működésnek az elve, szakaszai egészen pontosan.
Igen, erről is már egy korábbi epizódban részletesen beszéltünk.
Így van, de hogyha az alakulás és viharzás szakaszában az edző az ilyen jól elhelyezett visszajelzésekkel tudja szabályozni a csoportot, akkor ő maga tudja őket segíteni abban, hogy egy következő fejlődési szintre is tudjanak lépni. Éppen ezért az ilyen siker megítélésében nincs helye a negatív megjegyzéseknek, hogy hát, lehet, hogy jó volt, és így tovább. Tehát ahol érzelmileg is lehet érezni azt, hogy ez ilyen ambivalens, hogy el is ismeri a sikert, de mégse. Tehát egyértelmű nyitott kommunikációs módszereket kell használni ezzel kapcsolatosan, és nagyon jó, ha a fiataloknak ezzel kapcsolatosan vannak olyan történetek, amik közel hozzák őket ahhoz, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Lehet, hogy ma már bizonyos módszereket nem fogadnak el, de én élénken emlékszem arra, amikor a mi gyerekkorunkban, ugye akkor még távcsővel lehetett megfigyelni az eredményeket, most már ugye a nagy elektronikus kivetítők korában ez más, meg akkoriban még az edző tudott szólni a sportolójának, és volt olyan, amikor a sportolónak nem engedte az edző, hogy ő távcsövezzen, de ő bemondta neki a találatot. És itt jött egy picike stikli, és ez az, hogyha valakiről feltételezzük, hogy tud jobban teljesíteni, azt ki is lehet piszkálni belőle, és ez úgy zajlott, hogy az edző egy kicsivel jobb eredményt mondott be, nem sokkal, egy-két körrel. De a sportolónak volt egy olyan érzése, hogy jó ez. És ennek, mivel a technikája tegyük fel, hogy tökéletes, mármint hogy az adott helyzetben megfelelő, akkor ez képes volt lehetőséget adni a javulásra. És a sportoló utána mondta is, hogy hát én gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy az nem lehetett 98, mert én csak 96-nak éreztem, 100 a maximum, de hát ha az edző azt mondta, hogy így van, akkor bátrabb vagyok, és ez a bátorság viszont segített ezzel kapcsolatosan a további jó eredmény eléréséhez.
Ha már itt tartunk, ugye, és most még nyilván a siker kommunikációját próbáljuk meg így körüljárni, hogy ez mit jelent. Más módon lehet-e szükségszerű adott esetben ugyanazt az eredményt öltözön belül és a külvilág felé kommunikálni egy edzőnek? Ugye? Tehát amikor ma, különösképpen amikor a média, akár a közösségi média ilyen nyomást gyakorol az emberre, akkor kell-e tudnia adagolni az edzőnek, hogy ugyanazt az eredményt, amit tegyük fel sikernek könyvel el, hogyan apostrofálja az öltözön belül egy mérkőzés után, és mit mond kifelé az újságírónak?
Így van. Biztos, hogy kell. Tehát a mai modern felkészítésben felkészítjük a sportolókat arra, hogy mit fognak nyilatkozni. Mindig van egy X százalék, 10-20-30 százalék, ami az arra az adott meccsre vonatkozik. És hogyha a kedves hallgatók megfigyelik, hogy nagyon sokszor a nyilatkozatokban hasonló panelek jelennek meg, hogy mindent megtettünk, de még inkább fogunk, és így tovább, ez néha ilyen unalmasnak, vagy inkább közhelynek tűnik, de a sportolónak van egy jó helyesen értelmezett védekezési mechanizmusa arra, hogy ne mondjon el olyat, amit éppen akkor nem szeretne is. Ne felejtsük el, hogy verseny után akár nyer valaki, akár nem, egy megváltozott állapotban van, és ebben a megváltozott mentális állapotban esetleg mondhatna olyan érzelmi és egyéb indulatból jövő dolgokat, ami nem tartozik a közönségre, és főleg nem például magánéleti és egyéb dolgokat. Tehát igen, előre érdemes megkomponálni a dolgot, majd ami konkrétan ott azon a versenyen történt, azt beletenni, de hogy ne ott kelljen ezzel kapcsolatosan kitalálni dolgokat. Tehát az, hogy egy olimpiára valaki fölkészül, hogy mi van, ha nyerek, ha mi van, ha dobogos vagyok, mi van, ha pontszerző vagyok, ez egy
régi
ilyen műfaj.
Veszőparipámat hoztad elő, mindig azt mondom, hogy igenis a sportolókat fel kell készíteni egyfajta kommunikációs képzéssel arra, hogy milyen lesz a sajtóval való találkozás, milyen ez oxigénhiányos állapotban, mondjuk közvetlenül egy futam után, és mit jelent ez természetesen adott esetben egy sajtótájékoztató, vagy egy lehiggadt interjú közepette, ami megint egy másik dolog.
Na de van egy nagyon érdekes helyzet, hogy például bizonyos országokban úgy is kitalálják a hallgatók, hogy melyikre gondolunk többek között, hogy akit beválogatnak az olimpiai csapatba, az kötelezően el kell, hogy menjen kommunikációs órára, sajtóórára, dresscode vagy ruházattal kapcsolatos foglalkozásra, hogyan kell viselkedni egy fogadáson, és így tovább. Tehát igen, ezeket a dolgokat meg kell tanulni, és érdemes rá felkészülni, mert tudjuk, hogy amire már felkészülünk, ott megjelenik az ismerősségi hatás, és akkor kevésbé fognak izgulni.
Abszolút így igaz. Jó, tehát tulajdonképpen az, hogy a sikert hogyan kommunikáljuk, hiszen ez a mai egyik fő tematikánk, annak is ezerféle megnyilvánulása lehet. Mi a helyzet a kudarccal? Mert ugye a kudarc először is megint csak rétegződés kérdése, milyen szintű az a kudarc, milyen eseményen következett be, edzésszituáció, vagy versenyszituáció, életem csúcsélménye, ami nem sikerült. Tehát, hogy nyilvánvalóan a kudarc, és hát persze nem beszélve azokról a tapasztalásokról, amiket nagyon sokszor hallunk, hogy abból lehet a leginkább tanulni, abból lehet előrelépni, hát persze attól függ, hogy azért ez milyen sebet ejtett az illetőn. Szóval a kudarc
meg hogy hogyan dolgozza fel. Hát
pontosan.
De egy fél mondattal visszakapcsolódnék az előzőhöz. Tehát a versenyzésre is úgy kell felkészülni, hogy lehetőség szerint, ahogy talán már említettük, abból a bizonyos lelki benzinkútból táplálkozzanak. Tehát amielőtt elmegy valaki versenyezni, igenis töltse fel magát azokkal az érzésekkel, élményekkel, amik az eddigi legjobb teljesítményéhez kapcsolódtak, hiszen tudjuk, hogy ez nem csak pszichológiai, hanem biológiai változásokat is előidéz a szervezetben. Tehát tegyen meg mindent azért, legyen jó a felszerelése, gondolja végig a dolgokat, csinálja meg a mentáltréninget, csinálja meg a mentális hibajavítást, és így tovább, amik ahhoz szükségesek, hogy jó teljesítmény szülessen. De néha a jó teljesítmény is lehet egy nehéz kő a szívén, tehát a szakma ezt úgy is hívja, hogy Jézus Mária győztünk szindróma. Ami azt jelenti, hogy amikor valaki el akar érni valamit, akkor általában mindig alulról nézegeti, hogy majd, ha én bajnok leszek, mi leszek, hogy lesz utána tovább, hogy alakul az életem. És amikor ez bekövetkezik, akkor ugye kell egy kis szünetet tartani, hogy most akkor hogy lesz tovább? Oké, megnyertük az EB-t, meg kell nyerni a VB-t, stb. Mi kell ehhez? Tehát egy szintrelépés igenis egy új strukturálást eredményez. És ebbe kell a tervezés. Tehát ha én azt mondom, hogy most voltam junior, világbajnok vagyok, jövőre felnőtt leszek. Jövőre biztos, hogy nem nyerem meg a felnőtt világbajnokságot, mert ez ténykérdés, mert ebben a szakmában ez a papírforma ilyen szempont érvényesül. De megengedem magamnak, hogy a lehető legjobbamat adom, elmegyek a világbajnokságra, mert ki fogom harcolni a felnőttek között például a részvételi jogot, és a tapasztalatokkal felvértezve majd folytatom a dolgot. Tehát nem tesz magára ezzel kapcsolatosan terhet. És akkor azt mondják, hogy de hát csak 12. lettél. De igen, a felnőttek között az nagyon jó. Arra azt mondta az edzőm is, hogy ez egy nagyon jó eredmény, ebből tudunk építkezni. Tehát nem pusztán csak azt kell nézni, hogy hányadik lett, milyen közegben, stb. De azt viszont igen, hogyha ő rajta múlt, hogy mi történt, akkor viszont elő kell vennünk azt a checklistet, ami ha a pilótáknak nem szégyen, a sportolóknak se szégyen, hogy mit kell változtatni, és azt hogyan tudom beépíteni ezzel kapcsolatosan a versenyzésembe, a napi munkámba. A kérdés az, hogy kudarcnak hívjuk-e. A nevében retteltes neurolingvisztikai programozás, amúgy módszereiben nagyon-nagyon jó tanácsot ad, pedig jó. A nyelvészet és a matematika összekapcsolásáról van szó. Tehát ha ezt a megközelítést választjuk, én sikerrel szoktam ezt használni, hogy nem kudarcot mondunk, hanem azt mondjuk, ha ennyi munkával, ennyi befektetéssel ezt érted el, és nem tetszik, akkor csináld másképp.
Aha. És milyen, akkor ez milyen másképp csomagoltuk másképp a kudarcot, ugye?
Igen. És azt mondjuk, hogy a fejlődésedhez akkor csináld másképpnek a részét viszont ténylegesen ki kell dolgozni, és utána ennek megfelelően kell építkezni, és amikor újra kell építkezni, vagy egy szintlépés után megint csak újra kell építkezni, akkor viszont nagyon fontos lesz, hogy hogyan értelmezzük ezt az edzővel, hogyan értelmezem én magam, mert lehet, hogy a szülő dicsér, az edző nem, vagy fordítva edző dicsér, de a szülők meg azt mondják, hogy neked ezt meg kellett volna nyerni. Tehát, hogy a közeget is ilyen értelemben le kell tisztítani, hogy van egy fizikai része, amit át kell beszélni, és lesz egy érzelmi része. Amikor azt mondja a sportoló, hogy hát végül is ez nem volt akkora kudarc, meg tudom, hogy mit kell csinálni legközelebb, de nekem azért fáj, mert szerettem volna, ha. Akkor ott a szakembernek pontosan az a dolga, hogy ezeket a részeket beszéljék meg, csináljanak korrekciós élményt, vagy minden olyat, amire ezzel kapcsolatosan szükség van.
Mi van akkor, hogyha egy említsünk most egy szélsőséges esetet, tehát hogyha jön valaki nagyon esélyes, mindenki őt tartja esélyesnek, élete versenye, és valami óriási betli történik. Tehát amikor tényleg országvilág előtt látható az, hogy az a nap, az nem az ő napja volt, mekkora nehézséget okoz az egy ilyen szakembernek, hiszen itt nagy valószínűséggel ez a neurolingvisztikai megoldás biztosít is kéznél van, de azért...
Nem, azért itt más módszerekre is szükség van.
Ezt akarom mondani,
van.
Hogy igen. Itt azért a teljes összetörtségből kell valakit tulajdonképpen kiemelni.
Nagyon fontos mindig a teljes sorozatnak a feldolgozása olyan értelemben, hogy mi történt, mi miért romlott el, mi nem volt jó az előkészítésbe. Ebbe az is beleszámít, hogy reggel hogy ébredt föl, vagy előtte este mit evett, vagy mire gondolt, vagy nem tudott aludni, és így tovább. Tehát minden apró részletet figyelembe kell venni. Nincs mese, készülünk a következőre. Nehezebb a helyzet, ha valakinek mondjuk egy olimpián az utolsó versenye is nem sikerült, és ezzel kapcsolatosan már nincs, úgymond nincs javítási lehetősége, akkor viszont azt a tapasztalatot próbáljuk meg beépíteni az életébe, amivel lehet, hogy ő lesz a legjobb sportcipőgyáros, vagy utazásszervező, vagy és így tovább, amivel ezeket a tapasztalatokat föl tudja használni, és esetleg hasznosítani is tudja. Tehát sose lehet tudni különben az élet nagy játék, hogy az a megszerzett tudás az neked a későbbiekben hogy fog segíteni, és lehet, hogy akkor még nem is látod, hogy ez majd mire lesz jó, ez majd csak a későbbiekben jelenik meg. Lehet, hogy pont az a kudarc fogja őt segíteni ahhoz, hogy az ifjabb nemzedéket föl tudja készíteni még jobban arra, hogy gyerekek, figyeljetek erre, mert akkor ez nagyon fontos szerepet játszik, tehát, hogy például akkor pedagógusként, edzőként tud egy olyan segítséget adni, hogy az ő csapata lesz a legjobb, vagy az ő gyerekei, az ő sportolói lesznek a legjobbak, mert ő egy olyan plusz tapasztalatot ad át. Világos, hogy amikor maga a kudarc bekövetkezik, akkor ez egy nagyon fájdalmas dolog, ezt nem aznap kezdjük el megbeszélni, sőt aznap soha nem, inkább csak a következő napokban, de hogy mi mire lesz jó, ez egyénileg eltérő, de általában mindig valamilyen szinten hasznosul. Az viszont kétségtelen, hogyha az edző folyamatosan azt mondja még a jó eredményre is, hogy ez nem jó, ez kudarc, ez nem ér semmit, tehát sose fogsz odaérni. Tehát a Rosenthal hatás, hogyha működik, akkor ezek a negatív jelzések beépülnek a sportoló személyiségébe. Ha pedig beépül, akkor ugye olyan önvádlásos tendenciák is kialakulnak, hogy én nem vagyok semmire se jó, én rossz sportoló vagyok. Na most, amikor egy ilyen személyiség átalakulás végbe megy, abból már nagyon nehéz ilyen szempontból visszajönni, mert akkor én hiába mondom, hogy ezt az edző rosszul mondja neked, hanem az már beépül a személyiségbe, és főleg, hogyha a család is rá erősít ezzel kapcsolatosan, akkor nagyon súlyos károsodásokat élhet meg a sportoló. Tehát a kudarcot ki lehet építeni mesterségesen is úgy, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, ezt megnyerted, de miért nem nyerted meg a múltkorit, meg a következőt, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, de ugyanez előfordulhat pozitív értelemben is negatív hatással, hogy az edző azt mondja, hogy nem baj, jó lesz ez, megcsináljuk, javítjuk, nem lett jobb. Megint, nem baj, megcsináljuk, jó lesz ez, nem lett jobb. Tehát amikor a konkrét eredmény nincs összhangban az eddigi támogatással, az sem jó, mert akkor a sportoló érzi, hogy valamit nem stimmel, valami hibázik.
Engedd meg, hogy még egy érdekes témakörre rákérdezzek, ugye ez pedig akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődés. A fejlődés iránti igény, vagy a szükségszerűség. Szilágyi Áron, ugye háromszoros olimpiai bajnok, kardvívónk egyik híres mondása, hogy ami ma elég, holnap kevés. Írtam is vele egy nagy interjút, aminek ez lett a címe jó pár évvel ezelőtt. Tehát történetesen, ha valaki tényleg sikerei csúcsán van, tehát még a pályafutása tart, és másnap le kell menni edzésre. Akár a sikerből, akár a kudarcból való fejlődés elemei hogyan tudnak elindulni, hiszen pontosan tudjuk, hogy elvégeztük az X munkát, ez hozott Y eredményt, mondjuk feljutottam vele a csúcsra, de egészen biztosan a következő olimpiai ciklusban jönnek majd szembe olyan akadályok, amiket eddig nem ismertem.
Így van. Mindenféleképpen fontos, hogy az elkövetett hibáknak a mentális hibajavítása megtörténjen. Ez az én kedvenc vesszőparipám, a praxis ezt 100%-ig vagy 101%-ig igazolja, tehát, hogy ami hiba volt, azt ki kell javítani. Utána a jövőre nézve, hogy milyen tervezést igényel a dolog, és milyen újabb módszereket vagy egyebeket kell bevenni, ami a teljesítményt formálni tudja még magasabb szinten, ez nagyon jó kérdés. Iszonyatos erővel változik a világ. Én nemrégiben tartottam egy előadást, amiben felkért előadás volt, hogy milyen lesz a jövő sportja. És akkor témánként meg kellett mondani, hogy Hát az egyik módszer például lehet, hogy könnyebb lesz, mert a gépek segíteni fogják, vagy a másik módszer az nehezebb lesz, mert a gyerekek keveset fantáziálnak, és ezért a mental tréningben nehezebben fogjuk tudni ezt a lépést meglépni. Tehát, hogy mi várható? Hát nagyon izgalmas, hát remélem meg fogom érni, hogy 10-20-30 év után mi lesz, de az Android gyártás felé sodródik a történet, és ez nagyon sok veszélyt rejt magában. Tehát most a kongresszuson volt olyan is, ahol a távol-keletiek, tehát például Kína, Japán, Tajvan egyértelműen abba az irányba megy, hogy nem kell ez a sok felkészítés, majd beállítjuk az agyhullámokat, kiküldjük a porondra, és minden rendben lesz. Voltak már például ilyen ezzel kapcsolatos kísérletek, de úgy tűnt, hogy az embert ilyen szempontból sose lehet kihagyni. Az kétségtelen, hogy a jó formaidőzítéshez szükséges módszerek és alkalmazások száma megnőtt, és ezzel kapcsolatosan már azt az Android működési módot is lehet látni, hogy tényleg beállítanak egy állapotot, és akkor neki nem kell a szorongásával foglalkozni, hanem csak bekapcsolja azt a programot, és akkor minden rendben van. Kérdés, hogy ezzel kapcsolatosan mi lesz, de a mostani állapotban engedjük meg, hogy az ilyen kütyük használata előtérbe fog kerülni, és akkor valószínűleg, és így van. Ki kell javítani a hibákat, mint ahogy említettem, újra tervezés, mint a GPS-nél, hogy mi kell a mostani program jó teljesítéséhez. Utána a szakembergárda mögé állítása, mert azért nálunk még mindig, na most már legalább van gyógytornász, sportpszichológus, dietetikus, tehát azért már elindult ez a dolog, de ennek a jó értelembe vett szervezeti fölépítése is azt gondolom, hogy szükséges lenne. És ami nagyon divatos külföldön nálunk meg alig-alig, bár volt rá egyetemi szinten, volt rá kezdeményezés, hogy teljesítmény elemző, tehát egy olyan szakember, aki megkapja az adatokat, és abból, de rögvest aznap és azonnal edzés előtt meg tudja mondani, hogy hány százalékon edzhet, mit csinálhat, mit nem csinálhat, milyen kiegészítő kezelésekre van szüksége. Ez egy nagyon komplex, nagyon bonyolult szakma, külföldön már csinálják, és fantasztikus eredményekkel természetesen. Beszéltem olyan vezető edzőkkel, ahol reggel 8-kor fölébred a sportoló, 5 percen belül leadja az adatokat a teljesítményelemzőknek, 10 perc múlva megjön a válasz, hogy hogyan terhelhető, milyen módon, stb. Ha nem, akkor mikor megy a fizioterapeutához, a gyógytornászhoz, a dietetikushoz, meg a sportpszichológushoz. Tehát lehet, hogy a délelőtti edzése kimarad, de délutánra már formába hozzák, vagy ha nem, akkor egy nap múlva, két nap múlva, öt nap múlva. Tehát, hogy az a hihetetlen monitorozás, hogy az optimális funkcionálási zónában levés megmaradjon, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy ő aznap olimpiát nyerne, de az edzés munkához szükséges optimális állapotának meg kell lennie. És akkor azon kívül, amiről itt ugye beszélgettünk, a társas kapcsolatok, az edzői bánásmód, az ezzel kapcsolatos kultúra, például sérülések esetén ugye van a mézesetek, amikor egy-két napig mindenki fölhív telefonon, hogy na mi van, aztán utána már nem néznek feléd, úgyhogy ezt így is hívja a szakma, akkor ezeknek a kiépítése a jó értelembe vett detox. Tehát, hogy az ártó emberek, akiről tényleg lehet tudni, hogy csak a kötözködés az alapelemük az életükbe, azokat minél távolabb tartani, vagy valamilyen módon megoldani a dolgot, legyen jó támogató közeg.
Tehát úgy érzem ebből, ugye, hogy amit most akár a siker, akár a kudarc utáni fejlődésről mondasz, abban, ahogy mondod, azért a jövő óriási távlatokat tartogat leginkább ugye a technológia kapcsolásával. Más kérdés persze, és ez egy következő kérdés, hogy meddig engedik be a technológiát. Ebben mikor lesz az a szint, amikor azt mondjuk, hogy ez már a teljesítményfokozásnak egy olyan szintje, hogy ez több vagy kevesebb, tehát hogy ez megengedett vagy sem, de az biztos, hogy az optimális megtalálása szerintem az a jövő egyik kulcs kérdése. Legyen ez az edzésmunka, vagy akár az adott esetben ugye a versenyen való lehetőleg optimálisabb állapotba jutás, amikor a versenyzőnek le kell adni élete legjobb teljesítményét.
Az érdekesség az, hogy nehéz helyzetben lesz a WADA és mindenféle ilyen típusú szervezet, mert a történet abba az irányba indul, amivel mi már régóta dolgozunk, a bioinformációs technológia, ami kimutathatatlan. Tehát, hogy már nem anyagot, vagy gyógyszert, vagy ilyesmit vesz be a sportoló, hanem egész már egyszerűen idézőjelbe téve az ő testi szabályozása rezgés és bioinformációs alapokon lesz egy egészen más szintre helyezve, az pedig jelen pillanatban még...
legyomozhatatlan.
Igen.
Na, hát egy érdekes területet érintettünk ezzel, mint veled mindig, és én azt gondolom, hogy ha már ez is szóba került, akkor természetesen ez is egy kulcskérdés lesz, hogy legközelebb akár egy picit ebbe a világba elkalózolj minket, mert hogy azt gondolom, hogy a technológia fejlődésének nyilván ezzel a fajta tudással létezhetnek olyan perspektívák, amit most még nem is nagyon látunk, ugye? Mikorra várható egy áttörés ebben, hogy még ennek a műsornak a végén ezt esetleg megemlítsd?
Én azt gondolom, hogy nagyon hamar, tehát a Tokiói olimpia, a Párizsi olimpia már nagyon komoly eltolódást mutatott ezzel kapcsolatosan. Ez a folyamat már úgy előtte is elindult, de most már mindenféleképpen. Én nem lennék meglepve, főleg, hogy Amerikában lesz a következő olimpia, és hát ott azért a sport és a katonai és az űrhajós fejlesztések mindig behoznak új technológiát a sportversenyzés területére. Tehát én azt gondolom, hogy már ott is, és hát mivel a következő Brisbane lesz, tehát gyakorlatilag ugyanazt a területet mondhatjuk a szellemi háttér megítélését tekintve. Úgyhogy én szerintem hamar a következő vagy a rákövetkező olimpián már biztos.
Hát kíváncsian várjuk, hogy ennek milyen lenyomata lesz majd a versenyzők teljesítményén. Egyáltalán érteni fogjuk, hogy valaki miért fog ki tökéletes napot időről időre, vagy emögött majd meg kell értenünk ugye ezt a fajta technológiai robbanást vagy áttörést, amit most itt említettél. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy izgalmas irány, de azért azt, hogy hogyan kell a sikert, a kudarcot kezelni, és mi lehet a fejlődés iránya, ehhez továbbra is kell az a fajta sportpszichológiai támogatás. Aminek a mélyére le tudtunk most is menni veled, Ágota. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Dr. Ágota volt a vendégünk itt a Fejben dől el című profilsorozatban. Vele folytatjuk legközelebb is. Remélem, hogy velünk tartanak. Viszontlátásra.
Ez volt a Profil Csisztus.